Kedves nővérek, kedves testvérek, egy gyönyörű evangéliumot hallottunk. A tanítványok dadogva próbálják elmondani, amit átéltek, amire nincsenek szavak. És azt mondják, ahhoz hasonló történt ott a hegyen, mint amit Ábrahám átélt, amikor vitte föl a hegyre a fiát, Izsákot. A régi hagyomány úgy mondja, hogy apa és fia szíve egészen egyek voltak ebben az áldozatban. És az égből az Isten megrendülten nézte ezt, és így mondták a régiek, akkor meghasadt az ég, beragyogta őket Isten fénye. Izsák szinte belevakult ebbe a fényességbe. Ábrahám pedig, ahogyan meglátta a kost, akit Isten készített menedékül számukra, aki előképe Jézusnak, az Isten bárányának, akkor Ábrahám fölújjongott. És ezért is nevezte, illetőleg erre utal, hogy Izsákot, a fiát újjongásnak, örömnek nevezte. Húsvéti történet ez. Beragyogja ezt a hegyet a kereszt és a föltámadás fénye. Vagy azt mondja az evangélium, ahhoz hasonló történt ott a Táborhegyen, mint amikor Mózes fölment a hegyre 6 nappal a sínai jelenés után, a legkedvesebb 3 emberével, Áronnal, Nádábbal és Abihuval. És így folytatja az Ószövetség, látták Izrael Istenét, ettek és ittak. Valahogyan így próbálja dadogó szavakkal leírni a 3 tanítvány, amit átéltek a hegyen. Ezt a 3 tanítványt Jézus aztán elviszi egy másik hegyre is, az olajfák hegyére. Akkor Jézus arca nem ragyogni fog, hanem könnyekkel és vérrel lesz teli. A Táborhegyi ragyogás fölkészülés a Golgota óráira, hogy ebben a véres arcban is lássák majd a húsvét fényét. Kedves Eszter, Jácinta és Johanna nővérek, titeket is, 3-atokat fölvitt az Úristen egy különleges hegyre, ahol betöltött titeket az ő ragyogása. Ez a fény ragyog most az arcotokon, kicsit úgy, mint Mózesén, aki ővele beszélt, és az arca ragyogott. Ez a mostani fény számotokra is fölkészülés, egy Istennek odaadott életre. Arra, hogy úgy, mint Szent Margit, tudjátok élni a kereszt titkát is, mindig a húsvét fényében. Legyetek Isten jelenlétének, ragyogásának jelei itt a Földön. Nagyon szép élményem a domonkos közösséggel a Szentföldi útunk. Azt gondolom, az egyik csodája, ajándéka az volt ennek az útnak. Bárhova bementünk, egyből azt éreztem, hogy egy különleges csendesség, ámulat tölti el az embereket. Látták ezt a sok gyönyörű hófehér ruhát és az arcokat, és érezték, hogy Istennek odaadott emberek, akik énekelnek, letérdelnek. Volt egy anglikán lelkész, aki azt mondta, hogy a napjának a csúcspontja volt ez a döbbenetes látvány, ahogy látta a nővérek imáját, énekét. Egy szerzetes azt hirdeti a világban, hogy Isten valóság, létezik. Valóságos húsvér embereknek a szívét, az életét teljesen betölti. Egy szerzetes eleven jele az Istennek. A fogadalmi szertartásban azt halljuk, hogy a regula tükre a lelki szépségnek. Pláton azt mondta, hogy a szépség az igazság ragyogása. Ha valami igaz, Ha például egy épületet helyesen terveznek meg az aranymetszés szabályai szerint, akkor az magától szép. Ami igaz, az magától szép, az ragyog. A ti küldetésetek ez, hogy Isten szépségének legyetek a jele itt a világban. Az ő igazságának, harmóniájának, rendjének. Legyetek az elveszített paradicsomkertnek megélői és sugárzói, a szerzetes Isten szépségének a jele a földön. Mennyi megsebzettség van a világban? Hány ember életét görnyezti, rontja a bűn? Milyen óriási örömhír, ha vannak ragyogó életek, akik Isten szépségét keresik és élik. Kisgyerekként egy ferences templomba jártam, és volt ott egy titokzatos kántornőnk, így nevezték Orgonás Mária. Sokáig nem is tudtuk az ő életének titkát, hogy ő titokban fogadalmas, szerzetes kármelita nővér. Kommunizmus idején nyilvános fogadalmat nem tehetett, de az életét Istennek szentelte. Gyönyörű volt az éneke. Én kisgyerekként észre sem vettem, hogy a nővér nagyon-nagyon beteg, néhány évvel később tolószékbe került. Én csak azt láttam, hogy fiatal, hatalmas, csengő, erős, gyönyörű hangja volt, bezengte a templomot. Azt láttam, hogy az egyénisége sugárzik. Felejthetetlen, amikor egyik este látta, sok minisztráns van, mondta, maradjunk ott. Valami nagyon fontosat akar mondani. Kíváncsiak voltunk, leültünk. Bement a sekrestyébe, hirtelen minden villanyt leoltott, a templomban vaksötét lett, csak az örök mécses fénye égett. Nővér visszajött, csak ennyit mondott, Jézus itt van. Mindannyian szólhattok hozzá. Aztán hatalmas csend lett. Nem tudtam én még akkor kicsi gyerekként, hogy mit kell ilyenkor mondani, de ezeket a perceket azóta sem felejtettem el. Egy nővér Isten jele itt a világban. Az ő szépsége ragyog általa. Gyönyörű szép a mai ünnepünk. Augusztus 6-a az a nap, amikor harmadik Kallixtus pápa megtudta a nándorfehérvári diadalnak az örömhírét. Végtelenül hálás és boldog volt, és ennek az örömére rendeli el a színeváltozás ünnepét. Ez a győzelem ott Nándorfehérvárnál a hit csodája volt. A törökök sokszoros túlerőben voltak. A magyar seregnek semmi esélye nem volt. A magyar sereg többségében nem is képzett katonákból állt. A nagy része egyszerű parasztember volt. Kapisztrán János szavára, aki egyébként magyarul nem tudott egy szót sem, de hatalmas tűzzel prédikált, az ő szavára indultak meg egyszerű emberek, hogy védjék a feleségüket, a gyermekeiket, a hazájukat. Ők fordították meg ezt a csatát. Hunyadinak a zsenialitása, de főként ennek a magyar seregnek a nagy hite, nagy lelkesedése adott ott győzelmet. A hit csodája volt. 70 év haladékot kapott általa a magyarság. Talán a megmaradásunknak az egyik kulcsa pontosan ezen múlott. Úgy gondolom, hogy ma is a nemzetünk megmaradásához hasonló hit kell. Ahogyan Izajás próféta mondja, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Martin Buber mondta, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amelyből létrejött. A mi kultúránk az evangélium fényéből született, azt tette termékenyé. Addig fog élni, amíg kapcsolatban van ezzel az éltető forrással. és a szerzetes pontosan ennek a titoknak az őre, építője, élője és jele a világban. Esztergomban volt egy lánynevelő intézet, ahova nagyon szörnyű sorsok után kerültek be fiatal lányok, kábítószer használat, kisebb bűncselekmények, prostitúció. És megdöbbentem, hogy ahogy a jelentkeztünk erre, hogy imaórát tartunk, minden alkalommal 15-20 lány önkéntesen jött, nagyon nyitott szívvel jöttek. Egyik alkalommal az egyik lány az alkalom után megkért, hogy valamit szeretne személyesen kérdezni. Leültünk, a lány meg se tudott szólalni, elkezdtek folyni a könnyei. És végül csak ennyit mondott, lehetek-e én még valaha az életben tiszta? Hogyan lehetnék én újra tiszta? Fogalma sem volt megváltásról, gyónásról, keresztségről. A lelkem mélyén mégis kiírthatatlanul vágyott erre. Egy idő után nem tudtam már a csoportot tovább vállalni, és nővéreket kértem meg. Eleinte nagyon féltem, hogy mit fognak ezek a lányok, akik néha ölre mentek egymással, nagyon csúnyán beszéltek, mit fognak a nővérekkel tenni. Legnagyobb döbbenetemre a nővéreket óriási tisztelettel fogadták. Úgy értek szinte a rendi ruhájukhoz, mintha valami különleges, szent dolgot érintenének, valami olyat, amit ők elveszítettek. Hatalmas szeretettel vették őket körül. A szerzetes Isten szépségének a jele a világban. Gyógyítja a bűnsebeit, éli a megváltás titkát, a kereszt és a húsvét titkát. Kedves Jácinta, Eszter és Johanna nővérek, Jézus hív benneteket, hogy lépjetek be az ő szívébe, a titokzatos királyi palotába. Mondjátok ki az életetek nagy igenyét, örömmel, szabadon, szeretettel. Tudjatok ebben az igenben élni minden körülmény között. Egy titokzatos szövetség kötődik ma. Ennek a szövetségnek az erős láncszeme az Isten, a gyenge láncszeme az ember. Bízzatok az ő hűségében. Tudjatok mindig ő hozzá közel maradni. Kívánom, hogy ez az igen ott zengjen a szívetekben egy életen át, és majd az örökké valóságban is. És hogy Krisztus által az életetek különleges, gyönyörű gyümölcsöket teremjen. Ahogy ő ígérte, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt.